Ezen a megbeszélésen már nem voltam ott. Csak azt tudom, hogy anyám a téli konyhában megkínálta őket pálinkával és teával, s hogy végül sikerült elérnie, hogy hétfőn délig várjanak. Ha a gazda is akarja, mondták ezek, s ezzel elmentek. Gazdájuknak Bódik bácsit nevezték. Eszemben se volt, hogy kimenjek Bódik bácsihoz, megkérni őt, hogy tegye meg ezt anyámnak, várjon hétfőig, nehogy azt higgye, hogy barátságát javunkra akarom kihasználni. S anyám volt olyan tapintatos, nem is szólított fel engem erre. Különben is, mind a kettőnknek az volt a véleményünk, hogy a tótoknak tökéletesen igazuk van. Anyám ezt így fejezte ki. Ha megdolgoztak érte, azonnal fizessék meg nekik, és ne várassák őket, ez az igazság. Anyám még az éjjel befogatott, és maga ment be Borcsával a városba. Mint aztán hallottam, Kálmán bácsival jött haza, s ő, mármint Kálmán bácsi, vasárnap reggel újra visszament a városba. Szó, ami szó, hétfő délig megint csak sikerült valahogy összeszerezni a pénzt, s anyám maga ment ki a bányába kifizetni a tótokat. Következő pénteken délben megérkezett apám. Nagyon csodálkozott, nagyon méltatlankodott a történtek miatt. Még a fogát is csikorgatta mérgében. Hogy ezek a büdös dögök nem tudnak várni pár napot, és még fenyegetőznek. No, majd megkapják a magukét. Marhák, miért nem küldtetek a csendőrségre? Kérdezte dühöttem már a tornácon. Én is ott voltam. Nem mertem, tekintetes uram, felelte a felvigyázó. Sokszor mondtam, már most is mondom, veszélyes emberek ezek, és a tekintetes asszony is. Anyám közbeszólt. Igen, én beszéltem le a csendőrségről, mert nem tartottam volna helyesnek. Ja, maga? Legyintett kicsinylően apám, és elindult a benyíló felé. Épp most van ilyesmire szükségem, mikor teli vagyok pénzzel, fordult vissza felénk. Ez vagy igaz volt, vagy nem. Lehet, hogy csak a felvigyázó előtt akarta fitoktatni nagyságát, de az is lehet, hogy ez esetben csak ugyan nyert a kártyán valahol. Most majd én megyek oda kifizetni őket, de ha akarjátok, gyertek ki ti is, majd láttok valamit, mondta sötéten. Majd adok én ezeknek a disznóknak fenyegetőzni. És már is bezárkózott a felvigyázóval. Elég sokáig tárgyaltak együtt, de nem hallottam belőle semmit, akárhogy leselkedtem is. Végre elment a felvigyázó, de nem a csendőrőrs felé. Ebből tehát arra következtettem, hogy most már nem tartják szükségesnek a csendőrséget. Azonnal kiszaladtam Bódik bácsihoz. De most már nagyon óvatos voltam, nehogy ez az undok felvigyázóné, vagy akár Emmácska is megláthasson. De szerencsém volt. Bódik bácsi ültében letette vastag kalapácsát, megtörölte homlokát meg arcát az inge ujjával, aztán felvette vizes korsóját és hosszan ivott. A víz két oldalt lefolyta mellére, de ő hagyta. Bódik bácsi, szóltam én rá, és kidugtam fejemet a kőtömb mögül. Bódik bácsi, jöjjön csak ide! Szemei rögtön elmosolyodtak, még ivás közben, tehát nem haragudott rám is az aranyos. Bódik bácsi, vigyázzanak, ma apám maga jön kifizetni magukat, hadartam én feléje hevesen. Annyira türelmetlen voltam, hogy nem vártam be, amíg oda jön hozzám. Úgy látszik, nehezen fogott a feje, mert letéve kancsóját, tétován bámult rám. Ő maga jön ki, nem érti, Bódik bácsi, vigyázzanak az Istenért. Rimánkodtam én. Hát csak jöjjön, mondta végre komoran. Mi van itt, ha jön? Hát nem érti, Bódik bácsi. Attól félek, hogy valami baj lesz, hogy valamit akar maguk ellen. Hadartam én ügyetlenül. Végre nehézkesen felcielődött és odajött mellém. De most is csak ott állt és semmit se szólt. Szórakozottan bámult maga elé, neki támasztva könyökét a tömbnek. Mondta? Kérdezi végül is. Mondta, hogy ne mondta volna, izgultam én. Nagyon dühös, nagyon haragszik magukra a múlt heti dolog miatt. Nagyon dühös, káromkodik. Ismételtem, s igyekeztem kiszínezni a helyzetet. Ekkor végre észbe kapott, úgy látszik, ekkor jutott el értelméig nem csak az, amit közölni akartam vele, de az is, hogy én őket féltem, és nem apámat. Jóságosan elmosolyodott, aztán megsimogatta fejemet, és így szólt. Úrficska, jó, jó, de csak egy ember. Ki csak egy ember? Apácska csak egy ember. Ebben igaza volt, csak hogy én aggodalmamban még azt is mondtam. Csak a csendőrség, Bódik bácsi, attól félek, hogy a csendőrség, apám jóban van az őrmesterrel. E erre már elsötétült. Az más, mondotta komoran. Hát csak jöjjenek, tette hozzá, és még sóhajtott is. Elég nagyot sóhajtott a melleméjéről, s mondhatom, ez nagyon meglepett engem, mert azt hittem olyan vitézegők, hogy fittyet hánynak még a csendőrségnek is, hisz úgy mutatták eddig, s ezen felül azt is mondták nem egyszer, hogy ők rablók, meg ilyesmit. Mondanom se kell, szombaton majd megvesztem az izgalomtól délutáni 6 óráig. Már 3-kor kínlődörögtem a bányában. Elvégre szabad nekem itt lenni, ez most már megvan engedve. Szünidőben különben is akkor lődörgök, amikor akarok. Azt minden esetre elhatároztam, hogy apám előtt nem igen fogok mutatkozni. Épp ezért kikerestem egy nagyon jó helyet. Megint az odakészített zúzópofa volt az. Ott hevert az úzóház fala mellett, de közte és a fal között volt egy kis rés is. Ide bújtam tehát. Kipróbálandó, elég jól látok-e innen. Csak ugyan nagyon jól láttam mindent. Mert annyit már is megállapítottam, hogy apám ma nyilván a szabad ég alatt fogja kiosztani a béreket. A nagy irodai asztal meg egy szék ugyanis már 3 órakor ki volt állítva a szerszámos pajta elé. Úgy látszik, apám így beszélte meg tegnap a felvigyázóval. A tótok pedig csendben voltak, s nekem úgy tetszett, hogy különös ma ez a csend. A csákányok és kalapácsok csattogása hallatszott csak, meg a varjak károgása, semmi más. Á, kis úrficska, mondották, ha egyikük másikuk meglátott, de szóba nem álltak ma velem. S ez jó volt, mert úgy se tudtam volna ma mit mondani nekik, még Bódik bácsinak sem. Őt különben mindez idáig nem is láttam. Lődörögtem. Egy hordó abroncsal karikáztam, úgy tettem, mintha játszanék. 5 óra lehetett, mikor 2 csendőr, úgynevezett kisjárőr jött felénk a hegyek felől, mégpedig feltűzött szuronnyal, s ez már rossz jel volt bizony. Viszont azonban nem látszottak szigorúaknak. Úgy tettek, mintha éppen csak erre jártak, erre tévedtek volna. Sőt, beszédbe is elegyedtek egy-egy munkással. És mint látszott, ezekkel ösmerettségben is voltak. Nyilván találkoztak már velük a kocsmában vagy faluban valahol. Még nevetgéltek is együtt, s egyikük még cigarettát is kínált. Csak aztán letelepedtek az itteni egyetlen jegenye alá, puskájukat térdük közt tartva, s ez már baj volt, rögtön tudtam, hogy ez mit jelent. Mit szól most ehhez Bódik bácsi, gondoltam én. Röviddel ezután pedig megérkezett apám is, könnyű csézánkon, s csak fecske nevű vizslánk volt vele. Anyám tehát mégse jött el. Leszáll, s látom ám, hogy egyik kezében táska, a másikban kutyakorbács van. No, ez jól kezdődik, gondoltam erre, s már is reszketés fogott el. Mert igaz, hogy fecskét is elhozta, de minek az ilyen kis vizslának kutyakorbács? A csendőrök felugráltak a dombocska tetején, és haptákba vágták magukat. Apám csak egy pillantást vetett feléjük, és komoran köszönt vissza nekik. Egyenesen az irodába ment, s nem sokára szaladt ki a felvigyázó összehívni a tótokat. A kolompolás megkezdődött. A kalapácsok és csákányok zaja tehát elhalt, s lassacskán kezdtek a lejtőn lefelé ballagni a tótok, komor arccal ugyan, de megint csak hányva vetve hosszú karjaikat, mintha azt akarnák kifejezni vele, oda se neki. Végre kijött hát a fabódéból apám is. Mögötte a felvigyázó könyvvel és táskával, amelynek papírzacskóiban névsorrendbe volt rakva a munkások bére. Apám letette korbácsát maga mellé az asztalra, és leült. A felvigyázó is letette a könyvet, kinyitotta a táskát, és elrendezte az asztalon. Aztán mondott apámnak valamit a füle felé, s szaladt a tótokhoz. Úgy látszik, noszogatni akarta őket, hogy jobban siessenek. De persze nem is jött már ide-vissza, gyáva ember volt a felvigyázó. A helyzet ebben a pillanatban ilyen volt. A szerszámos kaliba előtt ült apám, balra tőle oldalt álltak a csendőrök. Kicsit magasabban, vagyis úgy elhelyezkedve, hogy az egész terep szemük előtt legyen, s apám előtt gyülekeztek a tótok. Módosan, lassan, megszokott tempójuk szerint. Bódik bácsi nem volt látható. Apám ez alatt hevesen cigarettázott, dobta el egyiket a másik után. Mi lesz már? Ordított fel hirtelenül, mikor kezdte unni a lassú sorakozást. Megint megvillantak a fehér fogak, s aztán hát elkezdődött a kifizetés ABC sorban. Aranyos Lajos, kiáltott apám, s Aranyos Lajos előállt. Jó fiú volt, tudtam róla. Hosszasan nézte pénzét a két tenyerében, s apám nem szólt ehhez semmit, hagyta. De a fiú végre szó nélkül ment tovább. Ez tehát megvolt. Ávrám Nyuk Lajos, kiáltott most apám. Ez az egy ruszin volt közöttük, jól ismertem. S Ávrám Nyuk is keresztül verte magát köztük, s ezzel se volt semmi baj. Nagyokat sóhajtottam abban a forró reményben, hogy talán így telik el az egész. Bódik János, kiáltott ekkor apám. Nincs itt, kiáltott vissza valaki. Apám bólintott, mintha azt akarta volna mondani. Ilyenkor persze nem tartod itt a pofád, ilyenkor persze bújik, vagy meg is szökött. Bubenyák, kiáltotta tehát, s ettől Isten tudja miért, már is reszkedtem. Mert ennek nagy híre volt, nagyszerű munkás volt és állati erejű ember. Ez kétszer annyit dolgozott, mint a többi, mert nagy családja volt odahaza. Mindezt nem is tőle tudtam, a többitől. Ő maga nem igen volt hajlandó beszélgetéssel tölteni az időt. Ezen felül keveset is tudott magyarul. Különben nyájas ábrázatú ember volt, de most, mikor megkapta pénzét, mintha villám vágott volna belé. Mit? Mit? Hörögte mindenek előtt. És ez is pénzét nézte sokáig. Aztán csodálatosképpen ugyanazt kiáltotta ki, amit egy tótocska mondott nekem egyszer évek előtt. Hát hogy? Hát hogy? Öt klapec odahaza, mit gondol? Hát meg Charles, ordította éles tenorban, vérvörösre válva, és egyik keze öt ujját, mint a vasvillát szúrta fel arca mellett a levegőbe. Apám most már semmit se várakozott. Úgy, hát meg csallak? Kérdezte szinte szelíden, s azon mód fel is állt, s kutyakorbácsával már is végigvágott a tóton. Az arcába sújtott, no de úgy, ahogy ő szokta. Béreseken és egyebeken már akikkel lehetett. Nagy uraknak ugyanis akkoriban sok minden meg volt engedve, s ő nyilván mindig is azt képzelte magáról, hogy néki lehet, mert ő se kis miska. Csak hogy ez egyszer pórul járt vele. De hogy hogyan s miképpen, ami ezek után történt, arról alig is lehet pontosan számot adni. Ahogy később rekonstruáltam, e dolog következőképpen zajlott le. Bubenyák az ütésre abban a pillanatban felkapta az asztalról a tintatartót, s úgy vágta apám homlokának teljes erejével, hogy darabokra ment szét, apám arca, szemöldöke pedig teli lett tintával. Ezt még láttam. Aztán átvetette magát az asztalon, vagyis apám torkának ugrott, s ekkor már semmit se lehetett látni belőlük, mert gubancos tömkeleg lett az egész, s a tót az apámmal együtt eltűnt mögötte. Az asztal felborult, a szék elrepült, s az odarohanó tótok aztán teljesen eltakarták az egészet. Hát a csendőrök, azok se voltak sehol. Na meg Bódik bácsinak is volt esze. Felszólításkor azért mondták rá, hogy nincs itt, mert a dolog legnehezebb részét ő maga vállalta. A csendőrök mögött volt a jegenye, s a jegenye mögött elég magas fű, s mint a felvigyázó jóval később mesélte anyámnak, nyilván ebben a fűben hasalt Bódik bácsi 4-5 fiatal suhanccal, s abban a pillanatban, mikor Bubenyák Márton nekiugrott apámnak, ők hátulról nekiugrottak a csendőröknek. A nyakuknál elkapták és hátra döntötték őket, s a többi már ment magától. A csendőröket összekötözték. Fecskét, mikor apám védelmére rájuk vetette magát, a hátsó lábánál fogva csapták oda valami kőhöz. Apámat pedig, ezt még magam is láttam, mert akkor már az asztalt is elrúgták onnan. Úgy csépelték kitartóan és kötelességszerűen, mintha szakmányban tennék. Barbár munka volt. Apám is alig hamarad meg, gondoltam én, és sírtam. Pedig rettenetes izgalmamon kívül alig is éreztem egyebet. Mintha elment volna még az eszem is, illetve mintha el volna zsibbadva úgy az eszem, mint a szívem. Megint csak ezt éreztem. S úgy lehet, Fecskét sajnáltam tán a legjobban, mert aranyos, jó kutya volt. A tótók ezután kirabolták apámat. Állítólag 5000 korona volt nála. Ezt elvitték tárcástól, irományaival együtt. Majd felgyújtották a felvigyázó házát, szóval alapos munkát végeztek. Mindezek után pedig szinte percek alatt nyomtalanul eltűntek valamennyien. Bódik bácsit se láttam soha többé. A felvigyázó még idejében elszaladt a színtérről, tehát megmenekült. Igaz, hogy mint ő maga mesélte, 2 napig bolyongott lélektelenül. S a tótok, mondom, nyomtalanul eltűntek. Nyilván nem csapatostul menekültek, begyakorolt emberek voltak ezek. Valószínűleg szétszélettek a szélrózsa minden iránya felé, hogy aztán fenn a havasokban találkozzanak össze valahol. Könnyen lehet, hogy nem is voltak éppen kriványgyetvaiak, hogy ezt a nevet is csak megtévesztésül használták. Magam én, bár kétségtelenül nagyon kiábrándultam belőlük, mégis óvakodtam tőle, hogy akár Verbó, akár Szenice falut kiejtsem a számon. Sőt, az útszéli keresztképét is festékes dobozom fenekére rejtettem el. Mert hogy Bódik bácsit, vagy akár a szorgalmas Bubenyákot felakasszák, ezt mégsem akartam. Akkoriban úgy emlékszem, statárium volt hirdetve a gyújtogatókra. Mint utóbb hallottam, kettőjüket mégiscsak elfogták, és félholtra verték a csendőrök. Ám ezek is már másnap hajnalra eltűntek a cellából, csodálatosképpen egy jókora fűrészlapot hagyván maguk után a kőpadlón. Nyilván becsúsztatták ezt hozzájuk valahogy. De, hogy apámra visszatérjek, róla azt lehetne mondani, hogy 6 darabra tört. Egy épp tagja nem maradt. 2 évig egyik kórházból ki, a másikba be. Előbb Kassán, majd Budapesten, s anyám bármennyire meg volt is törve, s bármennyire agyonfáradt is vele, alig hanem akkor élte vele legboldogabb napjait, mert akkor szelíd volt, nyájos és kezes, ahogy anyám kifejezte, olyan most, mint egy kisfiú, s e szónál rám nézett. S e szóval bízvást be is fejezhetném történetemet, mert hisz, ami még hátra van, nékem ugyan nagyon fontos, de úgy lehet mások számára nem sokat mond már. Mégis, ha már itt tartok, hadd álljon itt az is. Nehogy azt higgye valaki, hogy az emberek csak ugyan meg tudnak változni, akármilyen katasztrófa éri is őket. Az emberi lény, s térjen bár 5 halálból vissza, ugyanaz marad, aki volt. Így apám is. Engem ugyan nem vert meg többé, de ennek oka inkább abban keresendő, hogy izmai mégse voltak már a régiek, s hogy a hevesebb testmozgás és nagyobb izgalom meg is volt tiltva neki. Kicsit még bicegett is, elég sokáig, talán még évekig is e baleset után. Egyébként épp oly hegyke maradt, de épp oly elegáns is, épp oly kegyetlen, s amellett épp oly bűvölő mosolyú. Aki látta, azt mondta rá, hogy beckói bírónak ördöge van, mert szebb, mint valaha volt. És ez igaz is volt. Tényleg nagyon szép lett, mintha megújult volna hosszú fekvése alatt. Szó sincs róla, gyönyörű vadállat, gondoltam én. De Ilonától még azt is tudom, hogy ama bizonyos független báróné következőbb kép nyilatkozott róla komornája előtt. Tegnap láttam őt Pesten, a Hungáriában. Olyan szép volt, mint egy isten. Mást nem mondhatok, mint egy isten. Erről a hölgyről különben mindjárt itt közölhetek annyit, hogy 6 évvel volt idősebb Sámuel bátyámnál. Már 2-szer volt férnél, 2-szer egy bárónál. Mind a 2-szer elvált, s 2 gyereke volt. De ami a fő, hogy Sámuel halálosan szerelmes volt belé. Ezt nekem kisgyereknek akkor, mielőtt itt hagyott minket, valahogy meg is vallotta. Avval a szóval, hogy ő minél előbb és mindenképpen megélhetést akar szerezni magának, hogy feleségül vehesse szerelmét. Viszont, hogy a báróné szereti-e őt, erről nem nyilatkozott. Néhány év múlva, amikor megint elgondolkodtam e dolgon, azt kellett hinnem, hogy nyilván van köztük valamiféle megállapodás, s hogy a szép asszony azért nem megy újból férjhez, mert reá vár. De nyilván eszembe jutott sok minden egyéb is. Úgyhogy voltaképp mégse sok bizalommal gondoltam e dologra. Akkoriban már kellett, hogy némi fogalmam legyen arról a nagy társadalmi, főként gazdasági különbségről, amely kettejük közt lépten nyomon megmutatkozott már eddig is. Továbbá, minek is kellett Sámuelnek oly nagyon megélhetés után kapaszkodnia, mikor az asszonynak akkora vagyona van, nem nevetséges ez? De különböző kétes értelmű hírek is érkeztek a szép asszonyról. Szinte vágyam is támad, hogy megírjam ezeket Sámuelnek, mert akkor már én is leveleztem vele, anyám pedig azóta többször találkozott vele Pesten. De aztán mindig elállottam ettől. Ilyesmit szóvá tenni, ilyesmibe beavatkozni egy 14 év körüli fiúnak. Anyám biztosan nagyon lebeszélne minden ilyesmiről, gondoltam magamban. Néki persze nem szólhattam a dologról, mert az egész ügyet Sámuel titkának kellett tekintenem, szóval semmiképp sem avatkozhattam én ebbe. Egyébként is túl jelentéktelen voltam én már a nagyvilágban forgó Sámuelnek vidéki eszemmel, ahogy írta rólam. Ezt a jelentéktelenségemet különben egyebekben is jócskán éreztette velem, Vagyis hát észre kellett vennem, hogy bosszúsan gondol ő mindenre, ami idehaza van. Mikor is Ilonától a báróné fenti megjegyzéséről értesültem, hogy milyen gyönyörűnek tartja ő apámat, hogy valami istenséghez hasonlítja, és így tovább. Ejha, gondoltam én, és ez az ejha később még jobban beigazolódott. Apám ugyanis egyre sűrűbben kezdett átjárogatni az úgynevezett Ecseki pusztán lévő úgynevezett kastélyba, és ezt persze hamar megtudtuk. De nem erről kell most szólanom. Otthon megint nagy pénzzavarok voltak, és Sámuelnek, aki már akkor nagykorú volt, apai örökségeként maradt még egy kis erdeje, s ezt most jól el lehetett volna adni, mert két igénylője is akadt. Anyám tehát írt neki lefestvényhelyzetünket, s felajánlott neki cserébe egy másik jókora birtokrészt, mit tudom én, abban még szőlő is volt, úgy mondták nekem. Egy szóval, mint mondták, Sámuel nem is járt volna rosszul vele, és mégis rendkívül ingerülten válaszolt anyámnak. Azt írta, hogy a birtok cserébe anyámra való tekintettel meggondolás nélkül belemegy, és mellékelten küldi ehhez a szükséges hivatalos iratokat is. Csak ez alkalommal megint bátorságot vesz magának, és arra kéri anyámat, ne hagyja magát tökéletesen tönkretenni. Elég ebből, írta. Mindenképp elég. Végképpen és egyszer s mindenkorra elég. A következő ajánlatot teszi tehát. Adják el Isten nevében ezt az erdőt is, és ne adjanak ezért neki semmit. De ne reménytelen adósságokat fizessenek vele megint, hanem arra használják fel, hogy anyám eljöhessen onnan. Vagyis anyám fizesse ki, ami kötelezettsége neki magának személyesen adódott, és aztán hagyja ott ezt az össze-vissza zilált, kibogozhatatlan nyomorúságot. És hozzá jöjjön fel Pestre lakni. Ez most már mindenképp lehetséges, mert ő kényelmes, jó helyzetet tud biztosítani neki. Ez alkalommal közli ugyanis, hogy már fél év előtt letette az ügyvédi vizsgát, és már is elég jól menő irodája van. Záradékában még azt is hozzátette, hogy reméli, rövidesen majd engem is felhozathat magához. Tehát nem feledkezett meg rólam sem, s ez jól esett. Ennyi volt Sámuel válasza. Anyám bejött hozzám, és kivételesen felolvasta nekem bátyám egész levelét. Megjegyzem, meglehetős ziláltnak látszott azonnal. Azután így szólt. Azért jöttem be hozzád, mert tanácsot kérek tőled, fiam. Ez nagyon megtisztelő volt. Viszont anyám erre sopánkodni kezdett, s oly különös módon, hogy is mondjam, ilyen nem egészen igaz hangot még nem is hallottam tőle. Amit mondott, minden szava helytálló volt, igaz volt, és mégis valami nincs itt rendben. Valami más dologról is van itt szó, ilyesmit éreztem én. Hogy mehessek el, fiam, azt mondja, most ítéld meg te magad. Hogy menjek el? Hagyjalak itt téged meg a lányokat. Hagyja mit Kálmán bácsit, a háztartást, a birtokot és minden egyebet, ami itt még van. És mi legyen apátokkal? Hogy apánkkal? Kérdeztem én. Meg volt ő elég sokszor a mama nélkül. Igen, de hagyjam, hogy egészen tönkre menjen, elzűjjön. Teszi fel a kérdést, és merően néz rám. Úgy látszik, nagy zavarban lehetett, mert ilyen szót ő még sohasem mondott. Apám züllöttségéről ő sohasem beszélt. És ekkor legnagyobb meglepetésemre hirtelen ráborul az asztalra, és hangosan, boldogtalanul sírni kezd. Megkínzottan, kétségbe esetten. Anyám, az Isten áldja meg, mi baja van? Mondom erre, és én is ráborulok. Sokáig nem felelt, csak magába folytva sírását fuldokolt. Mi baja van, mondja meg, mi baja van? Unszoltam én, és csókolgattam a haját, a kezét simogattam. Nem mondhatok el mindent, édes kisfiam. Feleli végül is rimánkodva, feledhetetlenül szomorúan. S akkor már kezdettem derengeni bennem valami az anyánkat körüllengő titkok felől, hogy miféle misztérium is az, amelyről Samu annyiszor beszélt. Este vacsoránál anyám elmondta apának, hogy Samu írt neki, hogy készségesen belemegy a birtok cserébe, és végül azt is közölte vele, hogy bátyám letette az ügyvédi vizsgát, és már is remekül menő irodája van. S láttam, hogy itt szerény, jó anyám szeme büszkén ragyog, hogy ez valami nagy elégtétele most. És apámat ez a szó, úgy látszik, mégiscsak meglepte. Ennyi előzékenységet ő Samutól mégse várhatott. A szűk keblű és kicsinyes Gagari nemzedéktől, ahogy ki szokta fejezni magát. No, ez derék dolog, mondotta meg elégedetten. Írjátok hát meg neki, hogy a vizsgához én is gratulálok. Ha akarjátok, még alá is írom, tette hozzá valamely nagy lelkűségi rohamában. Mondom, nyilván nagyon hatott rá ez a birtokcsere. Megjegyzem, ez nekem sehogy se tetszett. Azonnal valami megmagyarázhatatlan rossz érzés támad bennem. Ő ne gratuláljon Samunak, gondoltam én. Anyám tehát megírta levelét, amelyből még részletesebben számolt be azokról az okokról, amelyek szinte gúzsba kötik. Amelyek kényszerítik őt, hogy saját állapotával ne törődjön, és itt maradjon köztünk. S hogy ő tanácsot kért tőlem is, megint nagyon megtisztelő volt, hogy ezt meg is írta neki, s még én is beláttam, hogy ő mostani helyzetében nem tehet egyebet. Első eset volt, hogy nem egész pontosan számolt be valamiről, mert hisz én véleményemet erről nem is közölhettem vele, de nem is volt talán véleményem. Nagyon megköszönte bátyámnak nemes lelkűségét, és anyai szívének minden melegével és büszkeségével gratulált neki. A végére pedig azt írta, apátok is szívből gratulál. És ezt a szót aztán aláíratta apámmal. Telt az idő, és nem jött válasz. Végre is 3 levél jött Samutól egyszerre. Anyámnak, apámnak és nekem. Anyámnak csak röviden és meglehetősen hűvösen írt, hogy köszöni a gratulációt és minden jót kíván. Nékem pedig ezt írta, hogy neki nincs most elég lelki ereje anyámnak magának ilyesmit írnia, s most már elég érettnek tart engem, közöljem tehát én anyámmal óvatosan és olyan pillanatban, mikor ezt jónak látom, hogy ő véglegesen belefáradt már az otthoni hercehurcákba. Ő ugyan változatlanul szereti és tiszteli édesanyját, de kénytelen arra kérni, kíméljék meg ezentúl minden olyan híradástól, amely nem kizárólag édesanyám vagy az én személyemre szorítkozik. Mert ha édesanyánk nem is tud elszakadni onnan, neki minden szándék az, hogy minden erejével kitépje magát ebből a fertőből, és véglegesen ő még az emlékét is el akarja taposni annak, hogy valaha egy bizonyos úr közelében élt. Jól emlékszem rá, hogy akkor, életemben talán először komolyan megnehezteltem Sámu erre. Mert mi az igazság, gondoltam én. Mindig elszökik, mindig kivonja magát az összes bajokból. De bölcs tud lenni. Jaj, de nagyon bölcs. Könnyű így bölcsnek lenni messziről. Miért nem jön ide? Miért nem vágja bele a sajtárt az asztalba, ahogy azelőtt mondani szokta, hogy szétmenjen tőle a ház? Miért nem csinál rendet ő, a felnőtt fiú? Miért nem visz el, tépel minket erővel innen? Miért nem könyörög addig anyánknak, míg a szíve is kiszakad belé? Egy szóval, ez egyszer nagyon le voltam verve. El voltam keseredve levelétől. Nem is mentem be mindjárt szüleimhez. Mit írt neked, Samu? Kérdezte tőlem apám az ebédlőben. Vérvörösre birultam valószínűleg, bár a levelet akkor már jól elrejtettem volt valahova. Ó, semmit, feleltem én. Csak arról ír, hogy nem sokára meg akar nősülni, feleltem rettenetes ügyetlenül, s még jobban, egész halálosan össze-vissza zavarodtam. Tudom, hogy meg akar nősülni, mondotta ekkor anyámhoz fordulva könnyű mosollyal, majd felbontotta a néki szóló levelet. Felejthetetlenek nekem ezek a percek is. Egy pillanat alatt olvasta el, s a homloka előbb összerándult, aztán egy hatalmasat ördögit nevetett. Úgy, ahogy volt a kép, nem is igen szokott ő nevetni. Olvassátok el ti is, nagyon mulatságos, mondotta nekünk. Névjegy volt, amelyen csak ennyi állt. Bodajki, dr. Gagari Sámuel, köz- és váltóügyvéd. És utána kézírással. Nagyon köszöni Beckói bíró Ferenc úrnak a kedves gratulációt, és arra a nagy szívességre kéri, hogy minél előbb akassza fel magát. Mit mondjak? Anyámmal elnémultunk, belepirultunk, belesápadtunk. Most mi lesz? Párbaj lesz? Rémüldöztem én, és mukkanni sem mertem. Apám szemében azonban nem ilyesmi volt. Ravasz tűz égett benne még egy ideig. Valami nagyon tetszhetett néki abban, amire gondolt. Ismétlem, ravaszdi elégedett fény volt a szemében, s aki ismerte őt, tudhatta, hogy az soha se tréfaság, ha ő így megvan elégedve valamivel. Ott kapja meg tőlem, ahol soha se várta volna. csak ennyit mondott nekünk meglehetős kedélyesen, és felsóajkát szokása szerint megint felhúzta a foga fölé, ami szintén nem sok jót jelentett. Aztán leültünk az ebédhez. Ő jó ízűen evett, mi pedig diderektünk és hallgattunk. És ez aztán így is lett. Szegény Sámuel csak ugyan megkapta tőle, s csak ugyanott, ahol legkevésbé várta volna. El is tűnt aztán nyomtalanul, véglegesen. Nem volt többé Besten ügyvéd. Mint jóval később értesültem, Amerikába ment. De hogy el ne feledjem, hisz még egy levelet kaptam én Samutól. Ez volt az utolsó. Ebben körülbelül ez állt. Megutáltalak mindnyájatokat, kivétel nélkül. Gyűlöllek benneteket, az egész népséget, valahányan vagytok. Még híreteket sem akarom többé hallani. Csak ennyi volt a levélben. Tudtam, ha bátyám ilyet ír, annak nagy oka van. Rögtön válaszoltam hát neki, s könyörögve kértem, hogy gondolja meg a dolgot. Én ezt a levelet soha anyámnak megmutatni nem fogom, sőt, el is égetem. Vegye úgy, mintha sose olvastam volna, hogy ne legyen ilyen igazságtalan irántunk, hiszen nekünk fogalmunk sincs, mivel bántottuk meg őt, és más ilyenek. De egy hang sem érkezett többé az ügyvédi irodából. Anyám felment Pestre, de semmire se jutott. Samu eladott mindent, berendezést, egy szál lovát, kocsiját, s nem tudni, hova ment. Csak évek múlva tudtam meg, hogy mi volt minden mögött. Sámuel legbizalmasabb barátjától, T.A. költőtől. Akkor én már Nagybányát megjárt, jó nevű festő voltam, illetve inkább felkapott rajzoló, mégpedig egész fiatalon. Úgy felkaptak, mondhatom, többet kerestem akkoriban, mint öregkoromban most. Szóval T.A. költő, Isten nyugtassa, már rég halott. Ő a legszívesebb szóval következőket adta barátjáról értésemre. Hogy ő nagyon lelkire beszélt Sámuelnek, hogy azt a bizonyos durva névjegyét mégse küldje el apánknak, de nem lehetett bírni vele. Annyira el volt keseredve, hogy anyánk még mindig így kitart mellette, vele a kész nyomorúságban. Mi más vége lehet ennek, mint hogy tönkre fog menni teljesen. Időnek előtte meg fog halni, emellett a gonosz ember mellett, és így tovább. Ezen jajongott heteken át, s aztán hát egy eszelős pillanatában mégiscsak bedobta mind a három levelet. Persze egy óra múlva már a haját tépte, megbánta, de segíteni a dolgon már nem lehetett. De talán nem is akart. Egyszer az életben megmondtam végre a magamét, vagy azt sose lehet? Lihegte, öklével csapdosva a kávéház asztalát, mikor T.A. azt tanácsolta neki, hogy vonja hát vissza táviratilag a levelet. Erre a mozdulatra azonban nem volt hajlandó, semmiképp se lehetett rávenni, és így telt az idő. Mikor is egy napon levelet hozott néki a postás, amelyben írás semmi se volt, csak egy isrőfürdőhelyen készült tavalyi fénykép, amelyen apánk volt ábrázolva egy viruló fiatal hölggyel, amint egymás vállát átölelik. És ez a hölgy a báróné volt. Ennyi volt az egész. Ennyi volt apám felelete a sértésre. S ez elég is volt csak ugyan. Egy egész életre is elég, mert halálosan szívén találta Sámuelt. S már most mondjam meg, nem volt-e érthető bátyám kétségbe esett undora, gyűlölete, megvetése, amelyet mindenki iránt érzett, aki, ha nem is tudott erről a dologról, de hajlandó volt megmaradni valaki mellett, aki ilyesmire képes. Kérdezte tőlem T.A., és én igazat adtam neki. Valaki mellett, aki nem csak hogy százszor megcsalta és megalázta őt, de aki nevelt fia szerelmét volt képes elcsábítani előle. T.A. még azt is közölte velem, hogy mindössze két levelet kapott Amerikából bátyámtól, azt is nagy időközökben, s hogy azóta nincs hír róla. E levelekben azonban nem volt semmi rossz, csak rövid ideig nyomorgott, mint kezdő lakatos, mert rövidesen egy petróleum vállalatnál alkalmazták jó fizetéssel. Úgy látszik, apánk petróleum tudományából ráragadhatott valami, s annak jó hasznát látta odakint. Búcsúzzunk hát el tőle. Isten veled, Sámuel. And if forever, still forever fell thee well. Isten veled, ha örökre és ha mindörökre is, Isten veled, mondta valaki jó ember az évszázadokban, s így mondom most én is. Mert akármi volt is köztünk utóbb, azt mégse kívánom elfelejteni, mennyire szerettem, hogy ő volt a szemem fénye, gyermekkorom hőse, a szépség, okosság és bátorság megtestesülése, hogy tehát szomorú ifjúságom legszebb emléke, mégiscsak ő. De bízvást állíthatom, hogy valamikor ő is gyöngéden szeretett engem, s ha nem is látom őt soha többé, minél öregebb vagyok, annál gyakrabban gondolok erre.